A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Ez a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió. Január 6-a van. Reggel 6:30 múlt 1-2 perccel.
De
a
milyen év?
Stúdióban, hát 2020.
Na azért, azt hittem összekevered.
Én már nem. A stúdióban Mihálovics András.
És Gede Balázs. Jó reggelt kívánok én is minden kedves hallgatóknak, azoknak is, akiket elkerül az álommanó.
Hát most már kerüljön, ez egy rendes, teljes hét.
Ne pattog el vannak, akik később ébrednek.
Ne ébredjenek
azért,
később.
Azért, hogy ne találkozzanak azokkal, akik korábban mennek haza.
Ez egy nyomós jel. Jó, igen, köszöntünk mindenkit, úgyhogy tessék.
De milyen felkelni? Az, amikor nem tudsz?
Aludni, mert én
aludni,
ma például
álommanó.
Azt néztem, hogy...
De az órádat megelőzve felkelsz.
Az pont az történt, kérlek, annyira, hogy reggel bejöttem, de meg is néztem a holdnaptárt, hogy nem volt a teli hold, vagy új hold, vagy bármi, ami egyébként nem, tehát közelében sem volt, és annak ennél 3:45-4 körül fölébredtem, forgolódtam, majd ugye a hivatalos ébredés az 5 óra előtt egy 4 órával bealudtam.
Álommanó össze is rendezte a séródat.
Igen, úgy látszik.
Igen. Hát megborzolt nézd. Rendesen.
Hát ez van, igen, ilyenkor sajnos már arra meg aztán végképp nincs idő és energia, hogy korán reggel az ember belője a hárét.
Arról álmodtam, hogy Nagy Katalin cárnő udvarában szerencsétlenkedem.
Tényleg?
Igen, mert hogy nézem az HBO-nak ezt a 4 részes minisorozatát Helen Mirrennel, legalább annyira szerelmes film, mint amennyire történelmi. Uh-huh. Nagy megmondások vannak, megfejtések a szerelemről.
Nyilván, hát
ami
kell.
Sok szereplőtől válnál, történelem során élt szereplőtől, de pont Nagy Katalintól nem annyira, de mégis. Hát, Patyomkin
igen.
Herceggel van szerelmi viszonyban éppen a főszereplő.
És
valószínűleg ez mély benyomást tett rám ez a filmsorozat. Nem, én valami udvaranc voltam, és valami olyasmi ment a dolog, hogy nem szabad aludni, vagy nem szabad enni, vagy valami ilyesmit nem szabad, de senkinek az udvarban, mert hogy ez milyen jó móka, és ilyen hülyeségeket álmodtam. Nem
hát
értem.
Akkor neked sem volt nyugodalmasabb az éjszakád a pihenésed, úgyhogy nem. Hát most két ilyen mosott
gombóc.
Maradjunk a gombócnál. Műsorvezető szórakoztat benneteket. De... A boldizsárokat azért megköszönjük.
Hát ezt mindenképpen csak képzeld el, hogy a 0-30-20-10-9-0-9-en ami SMS, WhatsApp és Viber szám is egyben, kérem szépen, hát őrségváltás történt.
Na.
Nem a szerelmes futár.
Nem.
A
és nem is D-kartárs.
És nem is D-kartárs.
Hát ki,
hanem kérlek szépen, lőpapa, hogy mi a túrod hát ringázik 4 órakor ebben a hidegben, és utána panaszkodik, hogy hideg, setét, barátságtalan volt ilyen tájt.
Hát ezt lehetett sejteni, lőpapa, City, minek mentél ki biciklizni.
De legalább egy kis torlódás sehol se, nem csak a bringa írja. Ő 4 óra előtt 5 perccel írta ezt meg, és utána jött a
kezdve a Balaton ültem,
ezüstérmes Zsolt, aki 4 óra 11 perckor jelentkezett.
Ez nagyon durva. Azt gondolkodom, hogy igen. Ez még fönt vannak, vagy már fönt vannak ilyenkor?
Nem tudom. Idegen, de nem kapargatós a mai reggel. Ma elindul az őrület, mindenki nekilendül az új évnek. Abszolút. Kitartást írja Zsolt. És ehhez képest a futottak még kategóriába, bár a bronz is szépen csillog. Jött a szerelmes futár, aki Csepel-Gödöllő útvonalon 6 óra 31 perckor minden rendben talált. Uh-huh. Minden körülmények között is szerelmes futár, így írta alá. Aha, végre változtatott egy kicsit. Jó reggelt, állomanók, az M1 M7 Petőfi híd felé már torlódik.
Az igen.
Írja Pet Barna.
Hát igen.
Hát igen, nekilendültünk. Egy olyasmi fővárosi közlekedést vízionálok, mint egy ilyen nyári hosszú hétvége után, hétfő reggel. Mindenki elindult a állomás helyére.
Igen, iskolák is megnyitották kapuikat vége a téli szünetnek, úgyhogy erre lehet számítani, kérem tisztelten. Na, boldizsárok, boldog névnapot kívánunk, és természetesen az epifániákat is, köszöntjük meg a gazsókat, és melchiorokat is, meg a mennyhérteket, a nasztázokat.
Csatlakozom.
Nézzük, kiket emeljünk még
ki. Én 1323-ban röppennék vissza, mert gazdasági reformok voltak akkor, ha nem tudnád. Ez Károly Robert nevéhez fűződik. Mivel kezdte az átfogó gazdasági reform sorozatát? Elrendett egy új stabil pénz, a dénár piacra dobását.
Hogy aztán legyen mit rontani a továbbiakban, és higítani az aranytartalmát valószínű. Samuel Morzéról is megemlékezhetünk, hiszen 1838-ban bemutatja a találmányát, a távírót, tehát egy parttörténeti fordulat. Ugye tulajdonképpen mondhatjuk a mai okostelefonjainknak az őse.
Igen. Aztán boldog születésnapot Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, 1974-ben pont január 6-án jött létre a szervezet, az ezeret fordulóra a Közép-Európa legnagyobb természetvédelmi társadalmi szervezetévé vált. Én is tagja vagyok, madárbarát kert elismerést is nyertem már.
Tőlük. Nem mondom.
Képzeld el, büszke is vagyok rá.
Makaó nevű kártyajátékot.
Nem. Vannak feltételek, amiket teljesíteni kell a madárbarát kerthez. Kell odú, kell rendszeres etetés, megfigyelések, ket kell közölni.
Én kifejezetten el vagyok tiltva a madár tartásról.
Mert a macskák összeszedik a madarat.
És ugye múltkor egy beszélgetés során ugye felvilágosított madár szakértőnk, hogy a macskások lehetőleg ne foglalkoznak ilyennel, hiszen ugye oda csalogatod a madarat, helyhez viszik az áldozatot, így is van. Na, nem új keletű ám a hazai űrkutatás, a Magyar Űrkutatási Iroda ugyanis 1992-ben ezen a napon, január 6-án alakult.
Nagyon jó.
Igen.
A születésnaposok nem árt, ha tudják, Isten éltesse azokat a hallgatókat, akik ma ünneplik a születésnapjukat, kortól, nemtől, állampolgárságtól, világnézettől, társadalmi beágyazottságtól függetlenül, és ők azért büszkekedjenek azzal, hogy az orleáni szűzzel egy napon születtek. Jeanne d'Arc 1412. január 6-án született. Én azt szeretném megkérdezni az Annál leszek vezetőitől, illetve történészektől, hogy hát ő ugye egy paraszleány volt. Uh-huh. Honnan a viharból tudják, hogy pont január 6-án született?
Hát keresztlevele azért lehetett neki.
Abba 1412-ben.
Hát miért nem? Hát vagy valami feljegyzésszerűség, azt hiszem Leonardo da Vincinak is az apja egy a jegyzetfüzetének a margójára péste oda. Aha. És azért bizonytalan a dátum is. Hát így nézd, fogadjuk el jobb híján, január 6-a Jeanne d'Arc, vagy Szent Johanna születésének napja. És járjál csak kiket néztem, ja igen, hogyha már ipartörténet meg ilyenek, akkor August Oetker német gyógyszer és recept könyv író, a doktor, az Oetker és a nyógyszer. 1862-ben született ezen a napon, kérem
szépen.
Mindent
elmondta, hogy eredeti szakmája gyógyszerész.
Igen, eredeti szabály. Igen, aztán pedig hivatást váltott, és pudinggyáros lett, ugye.
Jobban fizetett.
Jobban, igen.
Várjál, azt mondja, hogy Bielefeldben vásárolt egy gyógyszertárat, a hátsó szobában kísérletezgetett, különböző katyvaszokat állított össze, úgy, mint gyógybor, meg szemölcs írtó tinktúra, de a várt sikert egyik sem hozta meg. Ekkor kelesztő anyagon kezdett dolgozni, éjszakában nyúlóan kísérletezett, bár a sütőport már feltaláltak előtte, Justus von Liebig kémikushoz fűződik, de furcsa íze volt, és nem lehetett tárolni. 1893-ban járt sikerrel dr. Oetker, 10 fenigér kezdte forgalomba hozni zacskós sütőporát, amit 1 font lisztből készített süteményhez volt elegendő. A minőséget a Dr. Oetker név biztosította, a háziasszonyok egyenesen el voltak ragadtatva az új találmánytól, fel is virágzott a cég, 1900-ban 20 millió, 1914-ben meg 110 millió tasak sütőport adtak el, később vaníliás cukrot, keményítőt, puddingport is forgalmazni kezdtek. Az 1950-es eladási rekordot 400 millió zacskó sütőpor, 350 millió zacskó pudingpor soha nem sikerült újra megismételniük.
Micsoda őrület lehetett ott. 50-es évek, ezeket igen. Az 50?
Na hát. Újabb neki lezenyes volt,
egyébként.
Hogy sütemény recepteket kezdtek nyomtatni a sütőporos zacskókra, később nagy sikerű receptgyűjteményeket és szakácskönyveket is forgalomba hagytak, hoztak. Aztán nem tudom, családi céget Rudolf fia vitte volna tovább, de 1916-ban elesett az első világháborúban.
Oh.
Dr. Oetker nem sokkal érte túl fiát, igen, 1918-ban hunyt el.
Na hát
sosem beszélünk ezekről.
Igen, és ez azért nagyon izgalmas, hiszen mai napig ugye látjuk azt a kis ovális emblémát, úgyhogy ez szerintem hasznos volt. Na, és akkor még gyorsan egy-két születésnapos. Adriano Celentano, olasz énekes, 1938-ban született. Jaj, meg hát a kedvencem az általunk kevésbé ismert híressége, Kaspar Pajszer, német tudós, 1525-ben.
Mi fűződik a Pajszer?
Nem hiszem, hogy Pajszer. Nem hiszem, hogy az ő nem, bár nem tudom, de lényeg, hogy megemlékeztünk róla.
Igen, Adriano Celentano, igen, Malcolm Young.
Isten az ACDC
ausztrál gitárt, azt őt már szegényt nem 2017-ben elhunyt, viszont Mr. Bean-nek van ma a születésnapja. Hát láttam egy pár Mr. Bean-t, nem tudok betelni vele. A kedvencem, amikor feldíszíti a gárdistát, tudod, akik ott állnak,
ja,
a medve kucsmás.
Igen. Hát sokáig emlékeztettünk itt rá, ugye például a kémes James Bond után a Johnny English 2-re emlékeztetett az, ami történt a székekkel ugye hosszú heteken keresztül, amíg a műszaki stáb meg nem javította a gázrugóit, abban volt, hogy leülnek tárgyalni. Hol de föl, hol pedig le.
A kérdés azonban igen. Az, hogy vízkereszt napja vagyom ma.
Vízkereszt napja, tényleg így
ezt
van.
Ezt és erről most kell értesülni. A karácsonytól vízkereszt napjáig tartó 12 szent nap, illetve az ezoterikus kereszténységben a december 24-től 13 szent éjszaka, most kezdődik a farsang. A nyugati kereszténységben ekkor ünneplik a napkeleti bölcsek látogatását a kis Jézusnál. Egyes országokban ma is élő szokás, hogy megajándékozzák a gyerekeket az éjjel az ajtó elé vagy ablakba tett érdességekkel, amit a három királyok hoznak nekik. Spanyoloknál például ez van, ezt én minap tudtam meg, hogy nincs ajándék karácsonykor, hanem ünneplik a kis Jézust, és most van ünnepség vízkereszkor. A magyarság körében általános szokás volt, hogy a papok a házakat meghintették szentelt vízzel, és népszokás volt a csillagozás, mikor a gyerekek jártak körbe a faluban csillaggal a kezükben, és a kis Jézusról énekelgettek. Ez egyes magyar lakta vidékeken egyébként a mai napig élő szokás.
És egyébként itt jön, majd jutalunk vissza, hogy a névnaposok között említettük az epifániákat, és az pedig a vízkereszt ünnepének neve Olaszországban.
Na tessék.
A Befana, az öreg jó boszorkány ezen a napon a jó gyerekeknek ajándékot hoz, és ugye a hivatalos, aki nagyon betartja, vagy nagyon szigorú e tekintetben, az ma dobja ki a karácsonyfáját.
Igen, és már gyűjtőhelyek igen, is vannak kijelölve egy célra. Úgyhogy vízkereszt vagy, amit akartok, ez van ma.
0630 2010 909 SMS, Viber, WhatsApp szám, zenélünk egyet, aztán folytatjuk. Kiss of sugar, she moves like the rain, moves like the rain in the light. Fading flower, she holds all the pain, holds all the pain of the night. Yeah. Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin.
Bele,
abszolút, igen, meg abban kérlek szépen egész egyszer itt értetlenkedek, hogy ezek valójában hogy jönnek ki ezek a számok. A napi.hu ma reggeli vezetője arról fog szólni, hogy privatizálják a hollóházi porcelángyárat, a 240 éves múltra visszatekintő üzemet, és az erről szóló hirdetemi Karácsony ellen jelent meg az MNV ZRT vagyonkezelő e-árverési felületén, és amit én nem értek, hogy a 100%-os üzletrész kikiáltására 175 millió forint, és a licitálóknak 2020. január 10-ig 43 millió 750 ezer forint árverési biztosítékot kell utalniuk az MNV-nek. Ezt követően tehetnek ajánlatot, amit 400 ezer forintonként lehet emelni. Köszönöm. Miért nem fél millió mondjuk? Az olyan kereknek tűnne, hogy fél, egy, másfél, kettő. Nem 400 ezer. Na mindegy, ezen így elcsodálkoztam. A lényeg az, hogy akinek van 175 milliója, és azt gondolja, hogy nem megy feljebb az ár, az már viheti is a hollóházi porcelángyár Kft-t.
Igen. Na, a Világgazdaság címlapján azt én nem olvasom fel, hogy felforgathatja az olajpiacokat az amerikai-iráni konfliktus, mert ez szerintem evidens, meg beszéltünk is róla. Érdekesebb viszont az, hogy lassú trendforduló tapasztalata a bankkártyás műveletekhez kapcsolódó visszaéléseknél. Csökkent az egy-egy csalással okozott kár összege. Tavaly második negyedévben 319,6 millió forintnyi kár keletkezett a kibocsátói oldalon, ami 17,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az okozott kár úgy lett kevesebb, hogy a visszaélések száma emelkedett. Változatlanul igaz amellett, hogy a határon átnyúló és az internetes tranzakciókhoz kapcsolódik a legtöbb rendkívüli esemény. Aztán...
Portfolio.hu-ba valhat csusszanyan be itt, amíg veszel egy nagy levegőt. Kérlek szépen, mire készül az Orbán kormány 2020-ban? Beke Kacsi írásával indítják a mai napot, illetve van itt több minden, de ez tűnik a vezető anyagnak. Ugye arról már hallhattunk, hogy várhatóan tavasszal jön majd egy újabb gazdaságvédelmi és családvédelmi akció tervezt. Korábban az elmúlt hónapokban lengette be Orbán Viktor és Varga Mihály is. És ugye részletek még annyira nem ismertek, de azt lehet sejteni, hogy ez lesz egy nagy gazdasági húszásuk 2020-ban, mármint a kormánynak, és az írás arról szól, hogy megnézték, hogy milyen lépések jöhetnek szóba, erről lehet a portfolio.hu-n olvasni.
Püf neked nyelvtudás, kevesebb diák jelentkezett nyelvvizsgára a múlt évben, ezt is a Világgazdaság címlapján olvasom, novemberig 111 ezeren jelentkeztek, egy évvel korábban még 120 ezeren. Mhm. 74 ezeren kaptak nyelvvizsga bizonyítványt a 120 ezerből. Ahhoz, hogy javuljon a statisztika, anyagi forrásokat, tanárképzésre, szakmai munkatámogatására, fejlesztésekre kell fordítani. Rozgonyi Zoltán, a Nyelvtudásért Egyesület elnöke legalábbis így látja. Aztán itt van, kérem szépen, még mindig a Világgazdaság címlapján, hogy az évtized nyertese volt az OTP a Béten. A négy hazai blue chip közül legalábbis.
Melyik? Bocsánat.
Az OTP.
Az OTP, ja igen.
Azt mondja, a 2009. januárja óta 180%-ot erősödött az OTP, és az osztalékról akkor még nem is esett szó. A Richteré 50%-os hozamát, jó részt egyébként az utóbbi hónapok rallia hozta össze. A MOL 38%-ot tudott egy évtized alatt erősödni, és a Magyar Telekom azonban nem áll ilyen jól. 39%-os visszaesést regisztráltak a hozzáértők, kérlek szépen. Aztán a következő egy-két hét során, de legkésőbb január 20-ig meg kell állapodni a bérekről azoknál az áruházláncoknál, amelyek a klasszikus január-decemberi üzleti év szerint működnek. Az Obinál már ezen túl vannak, de a héten tárgyalnak az Osan és a Spar dolgozókkal is. Akár 2-3 fordulóban is egyességre lehet jutni, de sok múlik azon, hogyan sikerült a karácsonyi szezon, hiszen az éves árbevétel majdnem harmadát a negyedik negyed évben hozzák a kiskereskedelmi láncok. Egyébként a budapesti kiskereskedelmi bérek bruttó 215 és 270 ezer forint között szóródnak, de aki válogat a dolgozókból, annak legalább 295 ezer forintos bruttó bérben érdemes gondolkodnia, írja tehát a Világgazdaság.
És akkor még egy m4.hu arról, hogy bontogatják már a karácsonyi egészségügyi meglepetés csomagot, ugye erről mi is a megjelenésekor egy pár szót említettünk, de akkor még hát mi nem jártunk a mélyére, hogy milyenek a konkrétumok. Most itt azért van már róla vélemény, ugyanis ugye ez a karácsony előtt egy nappal megjelent, december 25-én már hatályba is lépett kormányhatározat, ami fontos változásokat készít elő az egészségügyben. A kórházak adósságrendezését és az átfogó átalakítások 8 pontját tartalmazó döntések Kovácsi Zsombor egészségügyi jogász szerint, ha nem is adnak a rendszer minden problémájára választ, de végre tartalmaznak pozitív üzeneteket, erről lehet tehát az M4.hu.
De figyelj, még ne ugorjunk el, mert egy érdekes történet van, hát itt a Népszava címlapján, lerabolja a rendőrség a kormányhivatalokat.
Tényleg? Az érdekes.
Igen.
Tényleg.
Az tudható volt, hogy tavasztól a rendőrség átveszi azoknak a szabálysértés ügyeknek a kezelését, amelyet eddig a kormányhivatalok végeztek, de az kérdéses maradt, kikre bízzák majd ezeket az eseteket. Most az országos rendőr főkapitányság a Népszavával azt közölte, számítanak a járási, kerületi hivataloknál szabálysértési hatósági feladatot végző személyekre. A jogi szabályozás is azt hivatott biztosítani, hogy az állomány átkerülése zöggenőmentes legyen, írták. Így az átszervezés valójában csak átcsoportosítás lesz, az egyik állami apparátusból áttesznek feladatokat és embereket egy másikhoz, hogy ott pontosan ugyanazt csinálják, mint korábban. A lépés 2000 embert érint a Népszava szerint, a szabálysértés ügyek átvétele mellett más gond is akad a rendőrségnél, a független rendőr szakszervezet főtitkára például azt mondta a Népszavának, hogy nagy örömmel fogadták az évvégi 500 ezer forintos juttatást, de felháborodást keltett, hogy ezt csak a hivatásosok kapták meg.
Jó, ez a Népszava.
Népszava. Igen.
Jó, akkor ballagjunk tovább, zenéljünk, aztán megnézzük, hogy a pénteki tőzsdei nap hogyan végződött, mire lehet számítani, hogy indítjuk a hetet.
When I had to obey your every single rule, so selfish, you never used to share your food. I was helpless, but still looking for the good. The shadow was me when you were in the spotlight. The villain was me while you were doing it right. So check this, everything is done tonight. I'll leave this, but I'm not going without a fight. I'm done with the slow-mo, ready, set, let's go. Now I got my own flow, rolling like a big stone, spinning like a cyclone. Tough to the last bone, ready for the big show. Never gonna stop, no, so I'ma do it 100 when I'm doing it. Nobody shouldn't talk if they never put their foot in it. You say you love me, but you do it for the benefits. So bye bye as you fall to the precipice. The things we share, places we've been, those roses rare, that grass so green, was never scared. Our hearts were clean, now it's all gone because of vanity. The things we share, places we've been, those roses red, that grass so green, was never scared. Our hearts were clean, now it's all gone because of vanity. I just wanna be me, cause I learned from the best. Now you know how it feels when you're left with the rest. In the back on your knees, living life full of stress. While I keep moving forward, going straight to success. No, I do more, you do less. So just let me be free, let me out of my nest. Like a bird from the tree, cause I have to confess. You think you're controlling me, it's not the way that you dress. But how far you can see, no, I do more, you do less. So just let me be free, let me out of my nest. Like a bird from the tree, cause I have to confess. You think you're controlling me, it's not the way that you dress. But how far you can see, no, I do more, you do less. So just let me be free, let me out of my nest. Like a bird from the tree, cause I have to confess. You think you're controlling me, it's not the way that you dress. But how far
can see the things we shared. They say to be those roses red, that grass so green, was never scared. Our hearts were clean, now it's all gone because of vanity. The things we shared, they say to be those roses red, that grass so green, was never scared. Our hearts were clean, now it's all gone because of vanity.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
No kérem, akkor a budapesti értéktőzsdével kezdjük, amely 46.141 pontról indul ma. 0,2%-ot esett a hét utolsó kereskedési napján, és csak egy legény, a Richter volt talpon, 1%-ot erősödve 6.565 forinton fejezte be a kereskedést. Nagyobbat esett az OTP, 0,7%-ot 15.290 forintig, 0,3%-ot esett a MOL, 2.950 forintig, a Telekom megúszta 0,1%-os minusszal, és 446 forinton zárt. Nem volt jó napja viszont a 4IG-nak. Ugye elég lendületesen drágult a papír, aztán pénteken megtorpant és vissza is esett 6,3%-ot, úgyhogy ráadásul elég nagy forgalomban, úgyhogy profit realizálás volt itt a piacon, kérlek szépen.
Az Alteónak viszont annál jobb volt. Az új kedvencem egész évre, 2020-ra.
Az Alteó. Igen, 3,8%-ot ment felfelé. 882 forinton tart most.
Így van.
De nem panaszkodhatnak a cég, Pannonia meg az Autovalis részvényesek se, ott majdnem 2% körüli drágulást jegyezhettünk fel.
Nézzük, mi történt a tengeren túlon. Kérem szépen, az amerikai tőzsde mutatók negatívba fordultak, és úgy is zártak. Ugye a közel-keleti feszültség az iráni konfliktus miatt egyértelműen 7,8%-os mínuszok alakultak ki az S&P 500-en, NASDAQ és a Dow Jones-ban. Ami nagyon tudott menni, az az olaj, az 3%-ot hasított, és ahogy nézem, ma reggel a határidős termékek további 2% pluszban vannak, tehát folytatódni látszik az olaj árának az emelkedése. És pénteken még, ami kiemelendő, azok a hadászati cégeknek a papírjai. A Lockheed Martin például 3,6%-kal ment, a Northrop Grumman 5,4%-kal, a Raytheon pedig 1,5%-kal emelkedett. Ugye ilyenkor mindig egy ilyen automatikus reflex, hogyha jó a feszültség és valamiféle háborús konfliktusra lehet számítani, akkor a hadi cégek árfolyama emelkedik, ezt láthattuk most is, tehát a pénteki kereskedésben. És még egy pillantást vetek akkor arra, hogy hogyan muzsikál most Ázsia. Hát Kína vegyes, Shanghai index 3% plusz, China A50 az 3% mínusz, a Dow Jones-nak a Shanghai indexe az 1,4% plusz, a Hang Seng, ugye a hongkongi mutató az esik, India esik egyértelműen 1,5%-kal, Dél-Korea közel 1%-kal, Tajvan 1,3%-kal, úgyhogy nincs jó hangulat Ázsiában. Egyelőre így futunk neki majd az európai nyitásnak.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Nos, megjött Schmidt Andi, szia, jó reggelt!
Azt hagyjám, de keresztben nyelt le a korákatásítozott. Nem érdekelte, hogy mi van a Hang Seng-gel. Nem. És azt se érdekelte, hogy a Lockheed Martin hogy teljesít.
Vá, pedig direkt
valami sokkal parázsabb.
Izgalmas.
Azért megbocsájtatok el.
Biztos vannak. Na hát nem. Szerintem az lehet,
hogy... velünk, ne vicceljem el, mert neked is tőzsde
gurunak. És mióta ásítozok reggel.
Tőzsde gurunak kéne lenni.
Igen, azóta nagyjából.
Szerintem is.
Együtt nyomjuk, igen. Na, szerintem az lesz, hogy van ott a tarsolyban ennél izgalmasabb.
Biztos, hogy jó.
Ugye, a Lockheed Martinnál és a többinél, úgyhogy majd Schmidt Andi most elmondja nektek. Addig elmondjuk az elérhetőségünket, 0630 20 10 909, SMS, Viber és WhatsApp szám ez.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Szerda esténként 8-tól az Érték a mérték. Itt a 90.9 Jazzy Rádióban jön a szóbeli. Magyarósi Péter portré műsorában olyan kvalitásuk, pályafutásuk okán elismerésre méltó embereket kérdez, akik értéket képviselnek. A szóbeli eheti adásának vendége
A szóvicek királya, a magyar repzene úttörője, a reklámszakember, műsorvezető, ötletgazda, dalszövegíró, az ország legkreatívabb szöveggyárosa, a repülők és a jazz meg a zenekar alapítója, Gessy Péter.
Szerda esténként 8-tól Szóbeli. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Jó évet zárt a turizmus, és átadták a Golden Globe díjakat Hollywoodban. Hideg, de napos idővel indul a hét. Délután itt Budapesten maximum 3 fokot mérhetünk, egyelőre még fagypont alatt van a hőmérséklet a fővárosban. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Többségi tulajdont kíván szerezni a széntüzelésű mátrai erőműben az állam, jelentette ki a köztársasági elnök. Áder János a Kossuth Rádióban azt mondta, az Európai Unió a jövőben 100 milliárd eurót kíván fordítani a térség 50 szénrégiójának átalakítására. Ennek egyike lesz az erőműhöz tartozó lignitbányarendszer. Itt a tervek szerint részben gázerőmű létesül, részben hulladék, illetve biomassa égetés történik, a rekultivált területekre pedig naperőmű park tele. Az államfő közmegegyezést és nemzeti minimumot sürgetett a klímaváltozás ügyében. Áder János retorikai fogásnak nevezte a klímavészhelyzet kihirdetését. Karácsony Gergely főpolgármester szerint nem retorikai fogás volt a klímavészhelyzet kihirdetése Budapesten, ugyanis a klímaszempontok elsőbbséget élveznek az új városvezetés tervezési, fejlesztési és üzemeltetési döntéseinél. Rekord évet várnak a turizmusban. A Magyar Turisztikai Ügynökség közölte, 10%-os növekedésre számítanak az ágazatban. Hangsúlyozták, országosan 1000 turisztikai fejlesztés zajlott, aminek nagy része az év végéig be is fejeződött. A turizmus versenyképességét januártól az 5%-ra csökkentett szálláshelyszolgáltatási áfa is segíti. Továbbra is óvatosságra intenek a tűzoltók. A fűtött lakásokban karácsony óta álló kiszáradt fenyők, ebben az időszakban már tűzveszély forrásai is lehetnek. Szombat délelőtt meggyulladt egy karácsonyfa egy kőbányai társasház lakásában. A tűzoltók kiérkezéséig a lakók eloltották a tüzet. Tegnap szintén a fővárosban riasztották a tűzoltókat, egy óbudai társasház negyedik emeleti lakásában kapott lángra a karácsonyfa. Tovább éleződik az amerikai-iráni konfliktus. Az iraki parlament rendkívüli ülésén döntött arról, hogy nem akar az országban külföldi katonákat látni. A képviselők felszólították a kormányt, hogy tegyen lépéseket az amerikai katonák mielőbbi kivonása érdekében. Ez az iszlám állam ellenes nemzetközi koalíció végét jelentheti a térségben. A feszültség péntek óta nő a Közel-Keleten, amikor amerikai csapatok Bagdadnál légitámadásban megöltek egy iráni tábornokot. Teherán véres bosszúval fenyegetőzött. Az amerikai elnök viszont arra figyelmeztetett, hogy amennyiben Irán támadást indít amerikai célpontok ellen, gyors és határozott válaszlépésre számíthat. Átadták a Golden Globe díjakat Hollywoodban. A főbb kategóriákban Quentin Tarantino volt egyszer egy Hollywoodja, és Sam Mendes első világháborús filmje nyertek. A legjobb rendező díját szintén a brit Sam Mendes kapta az 1917 című filmjéért. A Netflix nagyon magasról zuhant vissza a földre, hiszen a 34 jelölésből csupán 2 tudtak szoborra váltani. Sam Mendes még kicsit oda is szúrt a Netflixnek, amikor átvette a legjobb rendezőnek járó díjat, azt mondta, remélem, így majd elmennek megnézni az emberek széles vásznon, ahogy kell. A tévés kategóriáknál viszont a Netflix a Korona című sorozatával emelkedett ki. Idén a legjobb idegen nyelvű film a dél-koreai Bong Joon-ho által rendezett Élősködő című családi dráma lett. A Golden Globe díjakról döntő újságíró szervezet összesen 25 filmes és televíziós kategóriában osztotta ki elismeréseit. Hideg napos idővel kezdődik a hét, sütni fog a nap, csak északon, északkeleten lehet átmeneti felhősödés, de ott is csapadék nélkül. Napközben 0 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban erős éjszakai fagyokra lehet számítani, szerdától azonban kissé enyhébbek lesznek a nappalok. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Az első igazi munkanap ebben az évben, most már a téli szünetnek is vége, így van, már tényleg visszakerülünk a régi kerékvágásba, és ez már érezhető a város forgalmán is. Most még nincs torlódás, de egyre erősebb a forgalom a városban is, és a bevezető utakon egyaránt. Pár napja a Lánchídon súlykorlátozást vezettek be, ezért az 5 tonnánál nehezebb járművek, a turistabuszok és a terrautók nem hajthatnak át a hídon. Most még közlekedési szempontból nem történt említés, reméltó a városban. Köszönöm szépen a figyelmüket, és tovább jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény: krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés: megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom: egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Vigyázat!
van rá engedélyünk.
Jó reggelt kívánunk, 7 óra 11 perc van, és folytatódik a Millás reggelit a 90.9 Jazzy Rádion, Gede Balázssal.
És Mihálovics Andrással.
0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez végre egy közlekedési információ. Van, ami nem változik, a Megyeriről a Vácira nem könnyű ráfordulni, és nem esett jól ma elindulni, írja a szerszámgazda. Nem lehet a végtelenségig kitartani, egyszer minden jónak vége szakad.
Bizony.
Várunk további információkat. Dunakeszin mi még jól haladtunk, írja a hallgató, de aztán egy olyan fejtegetésbe kezd, hogy a keleti kereszténységnél mikor van szenteste, a Julianus és a Gergely naptár szerint, hogy én azt most így dekódolni sem tudom, úgyhogy nem merem beolvasni, elnézést ezért. Na, de haladjunk tovább, kérem szépen. Hát, ugye már a lapszemlében mondogattuk azt, hogy esetleg gond lesz az olajpiacon az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség miatt.
Konkrétan Kászim Szulejmáni levadászása
jegyezti ugye most ez a legjobb kifejezés
erre. Feszkót. Hát, na, igen, hát mert kicsit zavaros
kicsit
azért
nézzük
az,
nézzük meg, hogy mi a baj az USA-nak Iránnal, illetve vice versa. Feledi Botond külpolitikai szakértő van a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Nem új keletű ez az USA-iráni konfliktus, ez lappang évtizedek óta, ugye?
Így van, tehát igazából a bizonyos túlsztráma, talán a hallgatók látták annak idején az Argo című filmet néhány éve, amikor 1979-ben felállt a mostani teokrácia, tehát a vallásirányítású iráni állami vezetés. Ugye azelőtt az amerikaiak által támogatott sah volt, hogy részben hogy a készletét az országnak kontrollálni tudják rajtuk keresztül. Tehát ha nagyon-nagyon visszamegyünk, ez volt az első és a mai vonalig visszavezethető organikus probléma.
Hát azóta Irán csak a nagy sátánként emlegeti az Egyesült Államokat, ugye? És az elpusztítására tőle.
A kinevezett első számú ellenség az egyértelműen Washington, és minden egyes mozdulat, ami történik a Közel-Keleten, az alapvetően Iránban egy pró vagy éppen Amerika elleni tengelyen értelmezhető, természetesen Izrael létezését is tagadják, hiszen az is egy amerikai proxynak tekinthető, tehát Irán számára az élet az ilyen szempontból meglehetősen meghatározott. Ugye a 80-as években az iraki-iráni háborúban is volt időszak, amikor Saddamon keresztül Amerika a Irán ellen harcolt, és azzal ugye, hogy a hidegháború alatt beállt az amerikaiakkal szemben is sorba, ezzel óhatatlanul egy picit közelebb sodródott Moszkvához és a moszkvai mondjuk fegyverszállítmányokhoz és sok minden máshoz. Ez szintén a mai napig egyébként részben így maradt. Uh-huh. Ugye, ha visszaemlékszünk arra, akkor itt Obama idején volt egy icipici mozgás ebben a koordinátorrendszerben, mert hogy Obama aláírta azt a bizonyos atommegállapodást 2015-ben Teheránnal. Ez azt jelentette, hogy Teherán vállalja, hogy nem dúsít olyan urániumot többek között, ami egyébként fegyverkészítésre is alkalmas lenne, ugye évekig azon, mert a rettegés, hogy most fogja atomfegyvert gyártani Teherán, vagy nem.
Rá is küldtek a centrifugákra egy vírust, ami tönkre is tette, és évekre
van,
vissza.
Így van, a világ első bevallott értelmes nagy Stuxnet nevű kibertámadás, ami egyébként nem internetre kötött képek ellen ment, és ez a legszebb az egész történetben, de most ebben nem erüljünk el. 2007-ben ez egy sikeres amerikai izraeli akció volt. Az viszont biztos, hogy Donald Trump óta ez az egyensúly, amit Obama egy icipicit próbált építgetni, hogy Teheránt és Riádot úgy kvázi hagyja ott egymással szemben, hogy ez a két akarat kioltsa egymást, és ne induljon be nagy dominó a Közel-Keleten. Jött 2017-ben Trump, és azt mondta, hogy akkor ő Riádba megy az első külföldi útján. Ugye eladott végtelen mennyiségű fegyver Szaúd-Arábiának, és ez a két ország ugye örök ellenség a Közel-Keleten, gyakorlatilag a legtöbb háború részben az ő proxy háborújuk, hogyha éppen nem tisztán az hatalmi érdekekről van szó. Tehát most ott tartunk, hogy a szíriai háborúban is látjuk, hogy a kormánypártot, Assadot támogatja, a iráni vezetés, a Hezbollahot támogatja Izraellel szemben, a jemeni háborúban a felkelőket támogatta, ugye Szaúd-Arábia déli határán, Tehát egy elképesztő proxy háborúnak látszódik az iráni szemüvegen keresztül a közel-keleti térkép.
És ennek az egyik vezetője és feje Kasim Szulejmáni, ugye, akit most eltettek.
Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy ki ez az ember, hogy ennyire fontos volt az USA-nak?
Olyan szintű katonai vezetője volt és stratégiai vezetője volt az iráni államnak, hogy nagyon sok helyen a második számú vezetőnek tekintették őt Khomeini vallási vezető mellett. Sőt, egy amerikai egyébként kritikus jelentés azt írta, hogy az ő meggyilkolása gyakorlatilag a második világháború vége felé a japán tábornok lelövéséhez hasonlítható, tehát hogy semmiképpen civil áldozatról van szó. Az egész biztos, hogy régóta Amerika bögyében volt, úgy tűnik, hogy egyébként több elnöknek is lett volna lehetősége őt likvidáltatni, de eddig ezt nem merték meglépni. Na és akkor innen lépünk a jelenbe. Uh-huh. Tehát az, hogy Donald Trump ezt meglépi, azért ez egy picit most nem védjük meg Trumpot azzal, hogy azért ez nem a semmiből indult. Tehát ugye, ha a nyarat csak végig gondoljuk, akkor ott több tankerhajót zaklattak iráni egységek, több amerikai drónt lelőttek, az irániak vagy támadtak meg.
Meg különben is mit keresett ez az ember? Mit keresett ez az ember Irakban? Ugye az is egy érdekes kérdés.
Hát nagyon sokat állítólag ugye közvetlen utasításokkal mozgatja az iraki vezetést is, tehát olyannyira.
Többek közt az iraki vezetést, ahol felállítottak egy olyan fegyveres milíciát, amelyik egyébként megtámadta az Egyesült Államok nagykövetségét Bagdadban, ami egyébként valószínűleg a világ legjobban védett nagykövetsége. És ehhez képest ugye azzal indokolta a pénteki megszólalásában a támadást Szulejmáni ellen az amerikai külügyminisztérium, hogy éppen további hasonló támadások kivitelezésére készült. Itt a hasonlót azt nem teljesen vallották be, de nagyjából az egyértelmű volt, hogy további diplomáciai kitettségeket készülhetett volna megtámadni Szulejmáni. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy azért elment Bagdadba azért, hogy ezt a lehetőséget megadja az amerikaiaknak, akik egész biztos, hogy nem lőtték volna ki őt Teheránban. Ehhez képest azért mégiscsak a megtámadott nagykövetségük mellé elmegy további nagykövetségi, hogy ki tudja milyen támadásokat szervezni, az eléggé hát provokatív döntés, és úgy tűnik, hogy ezt végül a Fehérház úgy látta és úgy értékelte, hogy eljött a pillanat.
Igen, ugye ez az egyik legzavarosabb pontja a történetnek, mert hogy ezt titkosították a részleteket, tehát nem tudjuk, hogy valóban mire készült. Ugye a másik pedig az, hogy Amerika rábök valakire is terroristának minősíti, akkor az így leszedhető bármilyen rangú nemű vezetőről van szó. Tehát ugye ez a két nagy dilemma, ami most itt fönnáll, és mindenki azt találgatja, hogy mi volt a jogalapja, meg egyáltalán volt-e lehetősége Trumpnak ezt a közvetlen utasítást megadni.
Ez egy óriási és már régóta tartó vita, hogy ez az úgynevezett targeted killing, vagy politikai assassination, gyilkosság, vagy orgyilkosság, aki akkor éppen nézi az oldalt, úgy tudja elkeresztelni az ilyen eseteket. Tehát ennek jogilag azért nehéz alapot találni mondjuk a nemzetközi jog sziklaszirán talaján. Hogyha itt most katonának tekintjük, aki külföldi ország területén szervezkedett, az egy kérdés már, hogy akkor ez megállja a helyét. A másik, hogy tényleg terrorista az amerikai szervezet értelmében, az amerikai törvényeknek megfelelően az utasítás jogszerűen kiadható volt. Hogy Amerika kit nevez terroristának, hát igen, ebben látjuk, hogy azért akár még csak Európával sem feltétlen 100%-ban fedi át ez a lista egymást, gondoljunk csak Palesztinára. Tehát itt rengeteg olyan, a terrorizmus ilyen szempontból egy szintisztán politikailag értelmezett tevékenység, hogy a szabadságharc vagy terror, a csecsenek, az oroszoknak terroristák, másoknak szabadságharcos volt. Tehát, hogy ez a történelem során ez így vonul végig. Tehát
hát ugye a történelmet mindig a győztesek írják, tartja a mondás, ugye, és akkor innentől nézve, hogy akkor ki volt terrorista.
A terroristák listáját.
Hát ugye, ha visszamegyünk a gyökerekhez, akkor az amerikai függetlenségi háborúban a gyarmati hadseregen volt terrorista, hiszen a...
Igen.
Fennálló rendellel lázadtak, amikor a király.
De mire számíthatunk? Milyen válaszcsapásban gondolkodhat Irán? Ugye azt már láttuk, hogy bemutatta, hogy a hormuzi szoroson mit tud okozni, nyilván tud ennél keményebbet, és azt is, hogy szaudi olajfinomítók
meg,
ellen.
Meg azt is mondták, hogy kiberhadviselésben is erős, és ugye te gyakran mondogatod, hogy korunkban a harmadik világháborúban a kibertérben zajlik, és a hétvégén mit ad Isten kibertámadásért az osztrák belügyminisztériumot, miközben hát azon ügyködtek, hogy összehozzák a feleket a tárgyalóasztalhoz.
Így van, tehát az osztrák példa is egy kiváló példája annak, hogy az irányok számtalan helyen tudnak lesújtani. Egyébként értelmes iráni támadások sorozatosan érték már eddig is az Egyesült Államok különböző kiber infrastruktúráit. Tehát ilyen szempontból az szinte biztos, hogy a kiber támadások fokozódnak, ugye ezeket fel kell ugyanúgy építeni, tehát nem egyik napról a másikra nyomkodják az ember billentyűt, de biztos, hogy vannak betározott műveletek ezen a szinten. Az is biztos, hogy Iránnak egyébként nem érdeke az, hogy nyílt háború induljon. Igen. Azt hiszem, hogy ez a mai napig racionális nem érdeke, és ezt remélhetőleg is így mérjük fel, bár ehhez mindig hozzá kell adni a belpolitikai őrültségfaktort, hogy egyszerűen nem tudnák legyőzni az USA-t, tehát ha elkezdenék bombázni Iránt, előbb-utóbb ez a probléma lesz. Más kérdés, hogy többi állam ebben hogyan avatkozna be, az akkor már tényleg kalimpál a harmadik világháború hagyományos verziója felé. Ami sokkal valószínűbb és sokkal hamarabb el tud indulni, az az, hogy a Hezbollahot, más miliciákat Szíriában, Irakban gyakorlatilag tízezrek vannak iráni zsoldban, akik bármikor el tudnak indulni közvetett vagy közvetlen amerikai érdekeltségek felé. Tehát, hogy ez egy amerikai tábor, mint most Kenyában, ahol hirtelen az egyik Al-Qaida leányvállalat támadott meg egy közös kenyai-amerikai bázist, vagy éppen nem tudjuk még, de lehet, hogy az osztrák kibertámadás mögött van iráni szál, ahogy egész biztos, hogy a Közel-Keleten számos energiainfrastruktúra, ami a szaudi-amerikai érdekekhez köthető, ott most fel lehet kötni a gatyát, hogy ne legyen nagyobb gond, és ott van a Hormuzi szoros, és ott van még számtalan kiegészítő hadszíntér, ahol a síták azért Libanontól Irán keleti határáig rengeteg problémát tudnak okozni.
Hát várjuk a fejleményeket.
Ne várjuk ezeket a fejleményeket.
Hát mármint a híreket, hát azokat mindenképp.
A híreket várjuk, igen, de a fejleményeket
inkább. Hát boldog új évet, ugye?
Igen, jó kezdődik.
Boldog új évet, ez csak az egyik lapja ennek az új esztendőnek.
Világos. Oké, hát ad nekünk muníciót bőven, hogy beszéljünk. Úgyhogy fogunk is. Köszi szépen, hívunk még.
Köszi,
sziasztok! Szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk az eszkalálódó amerikai-iráni konfliktusról, és természetesen majd még fogunk vele beszélni, hiszen adóvilág rovatunk is van ma, ugye hétfő van, úgyhogy Kenya kapcsán is váltunk vele pár szót majd valamikor 4-9 környéken.
Thank you.
Közlekedési hírekkel folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzin. Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán Budapest felé Mogyoród közelében a 17-es kilométernél baleset miatt csak a külső sávon halad a forgalom. 5-6 kilométeres a torlódás, legalább 40 perccel hosszabb menetidővel kell számolni.
Atyai!
Tovább az M0-ás csomópontnál az erős forgalom miatt lassul a haladás. Aztán a 32-es főúton Jászberény és Jásztelek között két személyautó ütközött össze a 33-as kilométernél, egy sávon váltakozva halad a forgalom. Aztán a fővárosban a vezető főbutakon is élénk a forgalom, a 4-es főúton Monortól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglódnál, valamint a Csepel-sziget útjain.
Megírom a hallgatók is, mit mondtak, vagyis hát elmondom, hogy mit írtak. Igen. A hallgatók, összekevertem. A 6-os úton a város felé haladókat, a Savoya parknál a kifelé haladókat a kanyar után az OMV kút magasságában mérik, tehát a 6-os úton be és kifelé is sebességmérés van. Gödről Dunakeszire a Bölcsiben még kellemes forgalmi viszonyok között lehet közlekedni, ellenben Fót felől a főváros irányába komoly torlódást tapasztalható, ki tudja mikor érek Zuglóba, írja D-kartárs. És akkor itt van még ami érdekes, Ferihegyi a Vecsési lámpától 20 perc a Kökéig, Dr. Sisi örvendhet ennek. És akkor mi van még itt? Ja, azt, hát ezt meg már mondtam, hogy a Megyeriről a Vácira nem könnyű ráfordulni, úgyhogy ezek az infók jöttek.
Oké, akkor átadjuk a telepet Schmidt Andinak. Ő mond nektek friss híreket, és addig is elmondjuk az elérhetőségeinket. 0630 20 10 909 SMS, Viber és WhatsApp szám ez. A hírek és a zene alatt írhattok nekünk, hogyha láttok még valami bármit az utakon, meg akármi, hogyha eszetekbe jut, várjuk.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában Szakács Lászlóval és vendégeivel. Minden szerdán itt a 90.9 Jazzin. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Idén is folytatódik a Nők 40 program. Korábban nyugdíjba mehetnek azok a nők, akiknek 40 év jogosultsági idejük van. Nem kell megvárniuk a nyugdíjkor határ elérését. A támogatást 2011-es bevezetése óta több mint 270 ezer nő vette igénybe. Minden negyedik ember még mindig biztosítás nélkül indul el külföldre síjelni. A síjelők ugyan évről évre egyre tudatosabbak, a biztosításra mégsem gondol mindenki, pedig egy rossz mozdulat akár több millió forintba is kerülhet. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy biztosítási ajánlatokat már napi pár száz forintért lehet találni. Horvátországban Zorán Milanović volt kormányfő, az ellenzéki szociáldemokrata párt jelöltje nyerte meg az elnökválasztás második fordulóját az exit poll adatok szerint. A felmérés szerint Milanović a leadott voksok 53%-át, Kolinda Grabár-Kitarović leköszönő államfő, a jobbközép horvát demokratikus közösség jelöltje pedig a szavazatok majdnem 47%-át szerezte meg. Nem sikerült az első kísérletre megszerezni a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséget a spanyol ügyvezető kormányfőnek. A bizalmi szavazáson Pedro Sánchez 166 képviselő támogatta. A második fordulóban, amelyet kedden tartanak, már elég lesz az egyszerű többség. Bármikor beomolhat a Notre Dame mennyezete. A Székesegyház újjáépítéséért felelős kormánybiztos szerint a katedrális továbbra is veszélyben van. A templom körüli állványzat mielőbbi lebontását és a tetőre hullott törmelék eltávolítását szorgalmazza. Korábban a Székesegyház előjárója is azt mondta, hogy csak 50% esély van a tavaly áprilisi tűzvészben súlyosan megsérült templom megmenekülésére. Betöltötte 117. életévét a világ legidősebb embere. A japán Tanaka Kane 1903-ban született, és jelenleg egy idős otthonban él. A világrekorder asszony az előregedő japán társadalom élő jelképe. Japánban több mint 70 ezer 100 évnél idősebb ember él, és csaknem 90%-uk nő. Hideg napos idővel kezdődik a hét, sütni fog a nap, csak északon, északkeleten lehet átmeneti felhősödés, de ott is csapadék nélkül. Napközben 0 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban erős éjszakai fagyokra lehet számítani, szerdától azonban kissé enyhébbek lesznek a nappalok. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban baleset történt a Váci úton, kifelé a Róbert Károly körút után a felüljáró mellett torlódásra készüljenek. Telítettek a sávok az M1-M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az M3-as autópályán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Torlódásra készüljenek az Üllői úton az Ecseri út közelében, a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Pesti úton a Keresztúri útnál befelé, valamint Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-as autóútnál. Lépésben halad a forgalom a Hűvösföldi úton és a Budakeszi úton szakaszonként a városközpont irányába. Újpesten lezárták a Berlini utcát a Madridi utca és a Tél utca között, mert felújítják. A 120-as autóbusz mindkét irányban terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. A Nagykörösi úton az autópiac és a Hoffer Albert utcai körforgalom között egy szakaszon a forgalmat a parkolónál terelik csatornaépítés miatt. A Lánchídon súlykorlátozást vezettek be, ezért az 5 tonnánál nehezebb járművek, a turistabuszok és a teherautók nem hajthatnak át a hídon. A korlátozás alól kivételt jelentenek a BKK járatai. Schilling Zsolt, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
To it.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Azt írta a sajtó, hogy nem mehetnek rá a buszok és a teherautók csak a BKK járművei a Lánchídra, mert a híd vizsgálata azt mutatta, hogy nagyon sokat rontanak az állapotán, közben pedig húzódik a hídnak a felújítása. Úgyhogy tárcsáztuk állandó szakértőnket, Andó Gergelyt, a Közlekedés Világlap csoport lapigazgatóját, hogy mi van a Lánchíddal. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Hát a projekt az elindult, hogy felújítsák a Lánchidat, nem? De közben meg ennyire romlik az állapot?
Várjál, milyen állapotban van? Igen, mert Karácsony Gergely is ugye hűti a közhangulatot, hogy nincs itt akkora gáz.
De nem akkor miért nem mehet rá egy teherautó?
Igen.
Hát azért nem mehet rá egy teherautó, meg azért káros az autóbusz, mert aránytalanul nagy terhelést jelent a híd számára, amit annak idején nem ilyen járművek közlekedésére terveztek. Uh-huh. Tehát mindent egy felül méretezéssel szoktak tervezni, de az idő vasfoga szorozva azzal, hogy sokkal-sokkal nehezebb járművek közlekednek rajta, mint amire tervezték, ez a tartalék azért el tud fogyni, uh-huh. és azért ez veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Plusz az útszerkezet állapota, meg még el is tér a hídszerkezet állapotától, tehát ezt külön vizsgálni kell, és azért aki biciklizett arra felé, azért az érző, hogy az a betonszerkezet sem az a stabilitású, amit egy hídtól az ember elvárna.
Mit lehet vele kezdeni, és mennyire?
Hát a tervek ugye elkészültek, volt némi vita a műszaki tartalmáról, és az eredmény egy olyan magas szám lett, amiért gyakorlatilag a fél Budapest tömegközlekedését rendbe lehetne hozni. Lehet a hidak már csak ilyen drága dolgok, és az is látszik, hogy inkább költene a kormány új hidak építésére, mint a meglévőek, főleg a kis kapacitásúak, mint a Szabadsághíd meg a Lánchíd rehabilitációjára, aminek gyakorlatilag elhanyagolható a szerepe a közlekedésben.
Ugye azt is pedzegette a főpolgármester úr, hogy akár funkciómódosításra is szó lehet, hogyha ez a horribilis összeg ez nem jön össze a felújítására. Itt gondolhatunk arra, ugye, hogy esetleg gyaloghiddá alakítanák, ez nem tudom, hogyan hall a fővárosi.
Ez amúgy is megtörténne, ha elkezdenék felújítani. Ugye itt a gyalogúttal együtt több éves lezárásról van szó, amit egy hét alatt megszokna a város. Utána nagyon nehéz lesz megindokolni, hogy miért kell újra nyitni az autóforgalom elől a felújított hidat, meg a turista buszok előtt, hogyha egyébként három évig minden ki nagyon ügyesen el tudott közlekedni mondjuk az Erzsébet híd felé. Főleg, hogyha ez jár némi forgalmi technika változtatással, tehát hogy sikerül mondjuk oda terelni, meg visszaterelni a forgalmat nagy kézülők nélkül.
Akkor elképzelhetőnek tartod, hogy ez lenne alapvetően a megoldás is?
Hát a felújítás ideje alatt ugye ez mindenképp meg fog történni, csak érdemes abba belegondolni, hogy az Erzsébet hídtól a Deák térre eljutni, az gyakorlatilag ma majdnem lehetetlen a balra kanyarodások tilalmai miatt, tehát nagy kerülővel lehet ezt megoldani, ha ezeket a kérdéseket tudják kezelni, akkor nem nagyon lesz olyan közönség, akinek a Lánchíd hiánya húsba vágó és tömeget képviselne.
Most nyilván a többi híd terhelése ezzel párhuzamosan megnőne, és akkor nem mehetünk el a Szabadsághíd mellett, ami szintén
hát
nincs.
Hát amilyen átlagsebességgel haladnak a Lánchídon a járművek, én nem gondolom, hogy az Erzsébet hídon észrevehető lenne az a forgalomnövekedés, amit ez jelentene. Itt a turistabuszoknak a volumene sem lesz jelentős azon a Erzsébet hídon, ami ugye eleve jelentős buszközlekedésre van igénybe véve. Itt a BKK-nak az a két szerencsétlen járata, ami arra jár változatos menetidővel, annak a kiváltása lesz itt egy nagy kérdés, hiszen mondjuk a várbusz az még csak-csak el tud menni a Ferenciek terére és az Asztóriára, és ott fordulva vissza az Uránia mozinál, de a 105-ös autóbusznál ez egy nagy kérdés, hogy egy ilyen nagyon hasznos, ám de nagyon zavarérzékeny átlós autóbusznak mi legyen a sorsa.
Oké, hagyjuk a hidakat, mert egy másik kérdésre is érdekelne, hogy mi a véleményed. Ez pedig az a bizonyos 4-es metró. Ugye pár éve még azon filozofáltunk, hogy túl kevesen használják, most meg a múlt héten sajtóhírek szerint annyira megnőtt az utasforgalma, hogy új szerelvényekre is szükség lehet. Ez hogy jött össze ez a dolog? Megszerették a Budapest?
A 4-es metró valójában csak metrócska, hiszen négy kocsis szerelvények mennek rajta, ami azért a hármas metróhoz képest, ez tényleg csak egy ilyen modellvasútnak hat sok szempontból. Ráadásul ugye Budán az alternatívák is elég csekélyek, úgyhogy ahogy nő a forgalom, úgy értékelődik fel a metró, ami zavarérzékenységében a legjobb választás, aki a városba akar jutni. És itt azért még mindig csak a Kálvin tér Kelenföld szakaszról beszélünk. A másik irányban a 4-es metrón azért még mindig csak mutatóban van álló utas csúcsidőben is. Uh-huh. Ráadásul ugye a terveket, amik így legendássá váltak, hogy 450 ezer utast akarnak elvinni a pontra, ez nyilván a megtérülési számításhoz kellett, az összes EU-s projektet minimum megtérülőnek kell kimutatni, de nem nagyon megtérülőnek, ez egy milyen drága beruházás, amit a metró a 450 ezeres utas számnál jött ki, tehát ekkor lenne a dolog kvázi önfinanszírozó, de hát nagyon pontosan tudja mindenki, hogy a budapesti tömegközlekedés az nem önfinanszírozó, tehát hogy gyakorlatilag a kétharmadát másoknak kell bedobni, úgy, mint az önkormányzatnak vagy az államnak, úgyhogy ha a 450 ezerből leveszük ezt a kétharmadot, akkor már meg is van, hogy ez gyakorlatilag most került a helyére ez a történet. Innentől kezdve két út áll a város előtt, vagy a meglévő szerelvényeket használja intenzívebben, azaz nagyobb sebességgel, rövidebb fordulóidővel, ezzel növelve a kapacitást, vagy pedig a kettes metróról átcsoportosít és átépít szerelvényt arra, hogy a négyesen menjen, és a kettesre megszerezve újakat.
Uh-huh. Hát közben a metróval kapcsolatban van ugye, hogy a felújított szerelvényeket meg már felújítani kell.
Átütött a rozsda.
Mert rozsdásodnak ott mi lehet a gond?
Hát az lehet a gond, hogy olyan anyagot használtak, ami képes rozsdásodni. Tehát ez egy többszörösen összetett járműszerkezet, aminek van egy nagyon fő tartószerkezete, nem azzal van a probléma, hanem a padlólemezzel, amit gyakorlatilag egy az ülések kiszerelése után pikpak ki lehet cserélni, tehát ez egy ilyen kopó és vékony lemez. Nyilván nem ez, ahogy a BKB is elmondta, hogy azért ennél vannak nagyobb gondok is, főleg így garanciális időszakban ez a gyártónak probléma inkább, mint az üzemeltetőnek. Uh-huh. Hát, de az egyébként világosan látszik, hogy nem tesz jót semmilyen járműnek az, hogyha ki van téve tartósan az időjárási viszontagságnak a szabad ég alatt.
Világos.
Ez a próba első szerelvény, ez ki volt téve, a többi azért többet tartózkodik az alagútban, mint a felszínen, úgyhogy reméljük ott a korróziós jelenség az utasok cipőjéről lefolyó víz és a takarítás következtében azért lassabban jelentkezik. De hát ugye nyilván az oroszok igényes illesztései és kivitelezési módjai lehetővé teszik, hogy ezek a folyadékot megtalálják az utat,
meglepetéseket.
Ahol nem kéne.
Világos. Gergely, nagyon köszönjük ezt a hír csokrot, vagy hír magyarázat csokrot, jó munkát és szép napot kívánunk neked.
Köszönöm neked.
Szia, szia. Andó Gergellyel, a Közlekedési Világlap csoportlap igazgatójával beszélgettünk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois comprei carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história também é interessante.
Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bibi? Quero consertar meu Cadillac, bibi. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o calhambeque, bibi. Quero buzinar o calhambeque, bibi. Saí da oficina um pouquinho desolado. Confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeque, bibi, buzinei assim o calhambeque, bibi, bibi. E logo uma garota fez sinal para eu parar, e no meu calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o calhambeque, bibi, o broto quis andar no calhambeque, bibi, bibi, bibi. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que isso
touro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do carango fui gostando. Calhambeck, bibi, quero conservar o Calhambeck, bibi. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado, um encanto. Mas o meu coração, na hora exata de trocar, o Calhambeck, bip bip, meu coração ficou com o Calhambeck, bip 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 bip. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou me embora. Existem mil garotas querendo passear comigo, mas é por causa desse Calhambeck, sabe? Vai.
Várható a héten. Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra. Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Szakértők, hiába most mi nézzünk bele a makronaptárba, hogy mégis mire számíthatunk ezen a héten, és hát rögtön a KEDD lesz az, ami talán izgalmasabb egy picit a
kis KER adatok jönnek itt még napnál. Azért ugye nem lehet olyan nagy következtetéseket levonni, mert ugye decemberben, bár biztos azért novemberben is sokan vettek karácsonyi ajándékot, de ilyenkor általában azért még a vevők is, meg az áruházak is kivárnak, úgyhogy azt mondják, hogy 5,2%-os kiskereskedelmi forgalom bővülés
várható. Akkor van a Black Friday, ami legalább olyan erős, mint a karácsony. Ugye? Úgyhogy szerintem az jól nézhet ki, de hát majd megvárjuk, vagy meglátjuk, hogy a várakozás így is alacsonyabb, mint az előző időszaki azonos, vagy azonos időszaki érték.
Szerdán meg a magyar ipar novemberi teljesítményéről lesznek adatok, ha minden igaz. 6,1% volt az előző, most azt jósolják, hozzáértek, hogy 5%-os bővülés lehet. 2020-ban viszont 4-5% közé esett vissza az ipari termelés növekedése, ezt is ugye hozzáteszik. Hát, hogyha ez a két adat már, mint a kiskereskedelmi forgalom, meg a magyar ipari termelés a várt felett lesz, akkor nagy valószínűséggel az év végén sem lassult be még a magyar gazdaság, bár ugye az idei esztendőre 2020-ra már lassulást jósol egy csomó kutatóintézet. Nemzetközi szintéren?
Nemzetközi szintéren kérdezőben már ma elkezdődnek az adatok áramlása. Az EU-ból egy csomó helyről, spanyol, olasz, francia, német és összeús szolgáltatói beszerzési menedzser index jön, talán ez a legizgalmasabb, meg egy termelői árindex az EU-ból, és akkor jövő, vagy nem jövő héten, hanem a rákövetkezendő napon, holnap. Téged ez nem érdekel, András? Beleásítottál a mikrofonba.
Én?
Igen, arra figyeltem, kérlek szépen. Miközben én itt épp arról beszélek, hogy majd kedden pedig jönnek a rendes inflációs adatok az EU-ból, az USA-ból pedig a nem termelő, tehát a szolgáltatóipari beszerzési menedzser index és ipari megrendelés állomány érkezik. Aztán megnézzük, hogy szerdán mi újság. Azt mondja, hogy ja igen, a nem, hogy hívják, a non-farm payrollt,
a mezőgazdasági
munkanélküliség vagy foglalkoztatottsági adat, olaj készletadatok, bár most ugye megbeszéltük, hogy nem az mozgatja az olajárát, hogy éppen hogy állnak a készletek. Befolyással lehet, hogyha jelentős eltérés van a várt értékben, de most inkább a közel-keleti feszkó az, ami repítheti az olajárát, mert egyelőre mondjuk egy olyan 3-4%-os elmozdulás volt, ami nem a világ vége, de lehet ennél rosszabb is, elég sokan ugye a $70 fölötti olajárat vizionálnak, ami még 10% lenne innen. Aztán csütörtökön Hát ez nem tűnik annyira izgalmasnak. Egy-két amerikai jegybanki szakértő fog megszólalni, Williams, Clarida, és láttam még egy valakit, akik beszélnek, aztán pénteken pedig munkanélküliségi vagy munkaerőpiaci adatok jönnek, úgyhogy az viszont izgalmas lesz, az összes nagy adat megjelenik az Egyesült Államokban, úgyhogy az fél hármas nagy adatközlés lesz, az izgalmas lehet a tőzsdékre, devizákra nézve.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk.
Na kérem, tisztelettel. Az van, hogy hát éppen itt útközben vagyunk a hírek és a következő óra között, ahol ugye adóvilág rovatunkban Kenyát fogjuk körbejárni, mind adó, gazdasági, pénzügyi, mind pedig külpolitikai téren, ahogy azt már megszokhattátok. Ha esetleg jött információ, kérdés, észrevétel.
Marci írja, hogy az orosz technika nem jó, de nem is tragikus, utal egyébként arra, hogy a Golden Globe díjas Csernobil minisorozatna, ugye, ahol a sugárzást minősítette, így a főmérnök, azt hiszem, hogy nem jó, 6,8 nem jó, de nem is tragikus, miközben igen, ugye kiakadt a
sugárzás mérő.
Igen. Igen, aztán évek óta hallhatjuk, hogy a 4-es metrón nem megy senki, meg mindig azt látom, hogy csúcsidőben tele van, írja a hallgató.
Hát erről beszéltünk, hogy hát az a senki, tehát az megduplázódott, ugye 100-ról 200 ezerre az utazó.
De 4,50 kéne.
Most már érzékelhet. Hát a 4,50, igen, az azért...
Azzal indokoltuk az Európúnónak, hogy adjon pénzt, igen, a 4-es metrón, mert mi 450 ezer embert szeretnénk.
Igen.
Hát azon szállítani, ennek a fele meg, még a fele nincs meg, úgyhogy.
Még a fele se.
Igen, van hova bővülni. Aztán azt írja egy hallgató, hogy Andó Gergő a hang alapján még maradt volna karácsonyozni, de hát egy egész országban ilyen
sejtésünk azért volt nekünk is, és lássuk be, hogyha őszintén akarunk lenni, azért még mi is adtunk volna egy hetet mondjuk magunknak, de hát ugye.
Igen, minden jónak vége szakad egyszer, tessék össze csomagolni, aztán nekiállni GDP-t termelni, mert a büdös életben nem érjük utol az osztrákokat.
Igen, úgyhogy tekerni, teperni kell. 0630 20 10 909, SMS, WhatsApp, Viber szám ez, és mit tanni híreket mond nektek, utána jövünk vissza, és ahogy említettük, adóvilág rovatunkkal folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzin.